Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Együttműködő partnerünk, a plug-in hibrid hajtású Volvók forgalmazója, a Volvo Auto Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, benne pedig Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a hallgatók 06302010909-el.
Írják a megoldásokat, hogy mit lehet tenni, hogyha a gyerekeket megcélzó árusok jönnek és próbálnak valamit a kezükbe nyomni, miközben a szülő nem figyel oda, és onnantól kezdve már csak a markot tartják, hogy igen, azt te megvetted. A legextrémebb válasz SMS-ben: a gyerek miatt nem lehet balhézni, mert én már 2 méterről szólok bármelyiknek, hogy ne gyere ide, ha mégis általában szó nélkül ütök, és jön a kés is, ha ott a gyerek, aztán jön a 112 hívása. Senki nem viselkedhet így, a gyerekekkel működik külföldön is, írja a hallgató.
Hát aki nagyon kiakadt ered, nyilvánvalóan senkinek nem javasolt az ilyen agresszív magatartást. Én egyszer nem fizetném ki, tehát oda dobnám a földre akkor, és azt mondanám, hogy...
Nekünk még mindig sikerült megelőzni a kézbeadást.
Borzasztó, tényleg.
De tényleg a gyerekek szeme fölcsillan, és akkor...
Nyilvánvaló, az a probléma inkább, hogy a gyerek kényszerít rá, hogy megved.
Ezek a kis repülő, akár még ilyen jó pofosság, ezek a színes földobot...
Fellövik csúszdival, és akkor repül színes. Nekünk van otthon 3.
Komplett iparág. Akkor nem tudtad megelőzni,
de akkor nem. Akkor nem, de ez egy olyan helyszín volt, ahol direkt megvettem, hogy azzal foglalkozzanak, és akkor tök jól lövöldöztek, el voltak vele 2 órán keresztül. Arra jó volt.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És a Benelux országokba kalandozunk még mindig, a vonalban pedig itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát akkor annak a bizonyos ír szendvicsnek a másik fele, az a holland.
Igen, de már nem sokáig.
Nem sokáig, igen.
Elfogy ez a szendvics. Hát kezdjük a normál menetrendben, történelem, földrajz, gazdaság és adók. Tehát Hollandiáról van mit beszélni, tehát rengeteg érdekességet lehet tudni róla. A lényeg az, hogy 41.500 négyzetkilométeren fekvő ország, több mint 17 millió lakosa, ezzel gyakorlatilag a föld legnépesebb vagy legsűrűbben lakott országai közé tartozik. A, röviden a történetén végigfutva, 1581-ben hozták létre, egyesültott 7 tartomány, és hozták létre ezt a modern Hollandiát, ami a maga idejében egy páratlan dolog volt, és egy páratlan gazdasági fejlődésnek is adta meg az alapját, mert ez a fajta ilyen föderációs modell akkor teljesen új volt, és hát gyakorlatilag olyan lehetőségeknek adott teret, mint például a kelet-indiai vagy nyugat-indiai társaságok. És hát ez a VOC, ez a kelet-indiai társaság, ez a maga idejében a legnagyobb társaság volt, hogy lássuk, ez 1602-től 1799-ig működött, és egyébként ez a holland aranykornak is az ideje, és a föld a akkori legnagyobb társaság volt, nem tudom hány, 10 000 vagy 100 000 dolgozóval, és hát gyakorlatilag Kelet-Indiától kezdve a földnek rengeteg helyén voltak kereskedő posztjai, de a mai Amerikát is beleértve. Tehát gyakorlatban egy hatalmas társaság volt, és azt mondják, hogy hát ez a gazdaság generálta azt az első igazi kapitalizmust, amiről később aztán, ami aztán később teljesen elterjedt a kontinensen és a világon is. Tehát ők innen indultak, aztán 1795-ben Napóleon egy kicsit átrendezte ott a történelmet, és egy királyságba fordult, ami aztán 1813-ban egy saját királlyal egészült ki Napóleon bukása után, és ez a forma tart mai napig is. Tehát gyakorlatilag az ő történetük ilyen értelemben egyszerű, de valójában egy hatalmas történelem, tehát csak maga a VOC, az ember rámegy a Wikipédián, alsó hangon 40 oldal. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes történelem. A földrajzi fekvése az országnak szintén érdekes, mert 50%-a az egy méteren belül van a tengerszinthez képest, és hát 17%-a meg a tengerszint alatt. 53-ban volt nekik egy baromi nagy áradásuk, de ez nem csak náluk volt, hanem akkor az északi tengernek volt valamilyen komolyabb megmozdulása, és ez több országot zavarba hozott, és ezt ők utána egy közel 40 éves gátépítési programmal kezelték le.
Hát nyilván, hiszen gyakorlatilag területet csak onnan tudnak nyerni különböző feltöltésekkel, és az pedig igen, hát viszonylag ki van téve ennek. Igen.
Hát konkrétan több mint 3000 kilométer gátot építettek 40 uh-huh. éven keresztül, ami szintén egy elképesztő teljesítmény. A mai modern világ egyik csodájának tartják azt a gátrendszert, ami ezt a kis országot védi. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Na most, amit a gátokon belül zajlik gazdaságnak, az is egy nagyon érdekes dolog, mert a világ második legnagyobb agrárexportőréről beszélünk. Tehát ez a kis ország, ezen a kis területen, tehát a fele Magyarország területen a világ második legnagyobb élelmiszer exportőre. Azért ez szerintem olyas valami, amire a mi térségünkben is érdemes odafigyelni. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan cégeknek adott lehetőséget, mint amik ilyen nagyok, az Unilever, a Heineken, ugye a Kálevet ismerjük, a Randstad az ilyen közvetítésben, de a nagy bankrendszer is, ahogy a kereskedelmhez kapcsolódóan felépült az ING, ABN AMRO, Rabobank, a Shell is innen eredt Hollandiából, és hát ugye a Philips, ami ma már egy kicsit más irányba ment, mint a szórakoztató elektronika, de a TomTom is innen jön. Viszont ők a gazdaságba behoztak egy fogalmat, az úgynevezett holland beteg. Gyakorlatilag a 74-es Groningeni gázmezők felfedezésével párosul, és röviden a tartalma annyit, tehát a Groningeni gázmezőkről annyit kell tudni, hogy az ország alatt fekszik Európa, de a világ egyik legnagyobb gázmezeje, és hát ez gyakorlatilag a gazdaságot elég jelentősen agyonnyomta. Tehát a holland betegség az arról szól, amikor egy energiaexportőrré váló ország bizonyos megerősödik a devizája, és emiatt gyakorlatilag versenyképtelenné válnak a hagyományos iparágai. Ez nagyjából Hollandiában is megtörtént, de azért valahogy sikerült ezt nekik kikompenzálni, de a közgazdaságban ez a fogalom ma már egy ilyen klasszikus példa, és ezt látjuk, meg láttuk más nagy energiaimportőknél. Most beszélhetnénk az arab országairól, de beszélhetnénk Venezueláról, tehát egy csomó országról, amelyik ezt a problémát nem oldotta meg sikeresen. Na most a főiparágok az így, hogy beszéltünk, az a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, szóval szerintem kevés olyan ember van, aki még nem találkozott holland tejtermékekkel, vagy valamilyen holland áruval. A gázról, energiáról beszéltünk, a vegyipar, a fémipar és a turizmus a baromi erős. Na most ezt az országot, ha kívülről adórendszer szempontjából nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy magas. Tehát ha őket a ilyen statisztikák, OECD statisztikával nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy ők az OECD 34,2%-os GDP átlagos adóterhelés képest, ők 38,2%-os adóterheléssel futnak. Ami egyébként alapvetően igaz is, hiszen most az áfát úgy röviden átugor az 21%, de az összes jövedelemadójuk magas, de ők mégse erről híresek, tehát a kereskedelem megtanította őket egyébként a különböző adómodellekre, és jól lehet, a társasági adójuk jelen pillanatban 25%, és hát gyakorlatban ez most le fog majd csökkenni picivel később, tehát 21-ben ez már 21,7-re fog lemenni, és aztán utána még lejjebb próbálják majd vinni 20,5-re. De nem ez az igazi értéke, vagy nem ez volt az igazi értéke Hollandiának, hanem az volt az értéke, hogy rengeteg, nem volt forrásadójuk. Tehát ami azt jelentette, hogy Hollandiából is azért jöttek be ezek a szendvics modellek, amit te is mondtál, tehát egy holland cég bárhova tudott fizetni gyakorlatilag forrásadó nélkül jövedelmeket, és így lettek ők ezeknek a szendvicsnek a részesei, hogy ide, ha áthoztak gyakorlatilag jövedelmet, osztalékot, adómentesen bevették, vagy más kamatot, vagy jogdíjat, és azt gyakorlatban tovább tudták fizetni adóparadicsomok felé. Abból pedig nem volt kevés, mert azért az ő gyarmatbirodalmuk, ami itt a VOC-vel, tehát a Kelet-Indiai Társasággal kialakult, és aztán később az angolok szorították egyébként ki őket ezek a területekről, azért ezek működtek. Tehát ma a Karibi-térségben is jó egy pár holland sziget működik, hát Aruba az teljes mértékben holland, tehát ott EU útlevéllel szolgálnak az emberek, tehát az teljes egészében Hollandia. Venezuelától szerintem nincs 100 kilométerre, tehát vannak ilyen mókásabb szituációk. De összességében azt lehet rám mondani, hogy Hollandiának ez a fajta speciális adókedvezmény rendszere ez abszolút működött. Tehát eltérően, mint ahogy múlt héten beszéltünk Luxemburgban, ahol egyedi szabályozások voltak, és hát gyakorlatilag azok adták a luxemburgi gazdasági bevándorlásnak az alapját. Itt Hollandiának ez a gyakorlatilag ez a holding központi, vagy központhoz hasonló struktúrái adták Hollandia erősségét és érdekességét. Most az igazából az érdekesség az az, hogy ezeket a rendszereket az EU szorítja ki. Tehát ők is bekerültek abba a nyomásba, hogy kezelniük kell ezt a fajta kedvezményrendszert, és nem nagyon tudják fenntartani. Egyébként csak az érdekesség kedvéért mondom, a magyar adórendszer egy az egybe ugyanezt csinálja. Tehát nekünk sincsen forrásadónk, csak mert hálóinknek minket még ebben nem bántanak, vagy nem vagyunk olyan gazdasági dimenzióban, mint Hollandia. Tehát azért a Hollandia egy nagyon jelentős gazdaság. De itt úgy néz ki, hogy a különböző adóelkerülési intézkedések miatt Hollandia köteles lesz bevezetni 2020-tól a forrásadózást adóparadicsomok felé, ami nagyban le fogja szűkíteni a játékteret. Egyébként számos adó elkerülés elleni szabályt kell bevezetniük, úgyhogy a holland adórendszernek ez a elkövetkező fő iránya, ami nem azt jelenti, hogy meg fognak szűnni a mostani kedvezmények, de a modellek meg fognak változni, és én úgy gondolom, hogy jó egy pár dolog nem lesz már lehetséges jövőben, ami a múltban még lehetséges volt holland cégeken keresztül. Na most az SCI...
Tehát nagyon átalakulások várhatók most.
Abszolút, abszolút, igen. Tehát ők is bekerültek, tehát amikor beszéltünk arról, EU-n belül is van egy csomó kedvezményrendszer, de ők a méretüknél és a transatlanti kereskedelem miatt, a fontosságuk miatt első körben benne vannak ebben. Tehát ők maguk egyébként a saját adóparadicsomaik működtetése irányában is ezt meg kell, hogy szüntessék, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes jövőkép lesz. Most az SZI-juk egyébként megalapozottá teszi ezt az OECD átlag fölött itt, mert gyakorlatilag egy sávos progresszív adórendszerük van, amelyiknek a felső kulcsa az 51%. Tehát azért az egy elég komoly probléma. Viszont az ország egyébként gazdaságilag egészséges, tehát nem egy túlzottan eladósodott ország, azt hiszem 51%-ig vannak, a GDP 51%-ig vannak, vagy 52% az államadóság. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon, nagyon sikeres, eredményes ország, és én azt gondolom, hogy adórendszer ide vagy oda, ez a továbbiakban is fenn fog maradni. Szerintem az ő egyetlen igazi problémájuk a gazdaságon túl, ami egyébként szerintem ők a földgázzal köszönik, nagyon jól el vannak, az a tengervíz szint lesz. Hát meddig tudják a gátokat emelni, ez egy külön kérdés, de egyébként Hollandia az egyik legsikeresebb EU-s tagállam.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor megyünk tovább, megnézzük, hogy politikailag milyen helyzetben vannak ők. Jó munkát neked, szép napot!
Köszönjük nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Célországunk adóvilág rovatunkban Hollandia, úgyhogy egy holland énekesnővel folytatjuk. We'll be right back.
az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És folytatjuk Hollandiával, kicsit politikai vonalon haladunk tovább. Feledi Botond van itt velünk, külpolitikai elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na mi az, ami eszedbe jut rögtön elsőre Hollandiáról, hogyha így feldobjuk a labdát?
Húha, hát itt van a Hansa Szövetség, itt van a Közel-Keletről visszatérő harcosok kérdése, itt van a mindenféle előremutató környezetvédelmi adóknak a története. Ezek is most éppen elég nagy hullámokat vernek az országban. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy sokkal színesebb ország, mint ahogy elképzeljük, hogy na, az ott a liberális volt ott Európának a térképén. Ehhez képest ugye a Rutte jelenlegi miniszterelnök nagyjából 92 év után volt a újabb liberális miniszterelnöke az országnak 2010 óta. Tehát egy sokkal színesebb társadalom, nagy konzervatív elképzelésekkel, főleg ami a fiskális politikát, illetve ezt talán Zoli is érintette, és ehhez képest pedig társadalmilag egy valahol gyarmattartó múlttal küzdő terület, tehát ezeket kell összeraknunk, ha meg akarjuk érteni Hollandiát. Mégis az az izgalmas talán, hogy mennyire előre gondolkodnak és mennyire tudnak tervezni. Most például azon megy a vita, hogy bevezessék-e Hollandián belül ugye ezt a légiadót, vagy pedig ezt fel tudja karolni az Európai Unió, hiszen a 44-es Chicagói egyezmény a kerozint alapvetően mentesítette minden adó alól. És így közúton fizetünk, vonaton fizetünk, a légi közlekedés, ami a legszennyezőbb, és globálisan 2,5% a széndioxid kibocsátásnak, az teljesen adómentes. Úgyhogy ez most az
ez nyilvánvalóan meg fog szűnni, kérdés, hogy ki áll az élére, és azért nem annyira meglepő, hogy pont Hollandia.
Igen, bár a KLM-mel kapcsolatban ugye a Nemzeti Légitársaság ennek már nem örül.
Hát igen.
Ezek a feszültségek már kijöttek, és munkáltató, és mi egyéb. Tehát ez egy gyönyörű kérdése lesz ennek, hogy a rövid táv és a hosszú táv hogyan egyeztetek.
Igen, meg ugye náluk ugye az ország méretéhez képest van egy világméretű légitársaságok, a világ egyik legnépszerűbb átszállóhelyével, osztóbázisával, repterével, úgyhogy ez viszont egy erős érdekellentétet szűr az ő alapvetően liberális irányvonalokkal. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogy tudják feloldani, igen.
Igen, és hogy ennek mik a társadalmi csatornái? Tehát, hogy most elindult a parlamentben ez a vita, van rengeteg pártlan, ugye a koalíción belül is rengeteg pártlan, és ugyanúgy, ahogy múlt héten Luxemburgnál néztük, igazából ez a, mi lesz a következő 40 év megoldása? Tehát nem abban gondolkoznak, hogy akkor most holnap hogy legyen, hanem hogyan lehet ezt áthangszerelni, hogyha most kimegy ez a történet, akkor mi lesz helyette a következő, amit be lehet hozni. Úgyhogy ebben azért ez egy nagyon szimpatikus dolog, és hát ezt ne felejtsük el, hogy az internet exchange pontokban, tehát igazából ez az internet infrastruktúrának az egyik legfontosabb magja, ami telekom központjaink után következik, ott a mélyben, ennek az európai és gyakorlatilag az egyik globális vezetőhatalma. Tehát ők abban, hogy milyen mennyiségű internet adatforgalom megy a mi kontinensünkön keresztül, abban az egyik kereszteződés, hanem a legfontosabb kereszteződés, és egyébként Kínának is részben ők segítik az első ilyen exchange pont felállítását. Tehát van azért nekik itt bőven alternatíva. Ami itt a külpolitikát illeti, ott viszont egészen izgalmas fejlemény, amiről velük kapcsolatban meg szoktunk emlékezni, az a Hansa Szövetség. Az új Hansa Szövetség, ebbe a balti államok, a skandináv államok és Írország van benne, alapvetően egy holland vezetéssel vagy inspiráció mellett. És ez kifejezetten az Európai Uniónak egy fiskálisan konzervatív csoportja. Most a finnek a kormányváltás miatt ebből úgy tűnik, hogy kioldalagnak, vagy legalábbis nem olyan aktívan akarnak benne lenni, de nagyon érdekes, hogy ez a csoport működik és rendszeresen találkozik, és egyfajta platforma, hogy nekünk van a visegrádiak, úgy nekik van ez a csoportjuk.
Ami hát, most, és akkor ennyi volt, igen, a párhuzam. Körülbelül, hát, szóval...
A beszélgetés témája.
Nem, de mert hogy, mármint, hogy a visegrádiak és a Hansa Szövetség között, mert nekem úgy tűnik, hogy azért egy kicsit úgy erőteljesebben ráléptek a gázra ők ebben a szövetségben.
Hát, ha egy mondatban akarnám ezt tisztázni, akkor itt van egy bottom-up igény, tehát itt megvolt az, hogy mit akar ez a csoport, azok csatlakoztak, akik ezt akarták. Uh-huh. és tudták, hogy ezt a fiskális konzervatív politikát akarják Brüsszelben érvényesíteni. Ja, nálunk ugye van egy visegrádi csoport, aki keresi, hogy mit akar, a húsimportot javítani, a migrációt megállítani, vagy bármi egyebet. Ehhez találkoznak az államfők, de igazából a munkacsoportok szintjén gyakorlatilag ehhez képest sokkal kisebb munka zajlik. Úgyhogy igen, tehát ez két nagyon különböző megközelítés az egész biztos. Ami érdekes, és ami most az elmúlt hetekben, csak hogy érzékeljük, hogy még mindig tart ez a közel-keleti és iszlám fundamentalista kérdés ebben az országban. Egy olyan bírósági ítélet sor tartott a lázban az országot, amiben 56 gyermeket és édesanyjukat akarnak egy közel-keleti táborból repatriálni Hollandiába, viszont minden egyes édesanyja az iszlám államnak dolgozott, és vagy volt felesége egy ottani terroristának. És miközben tehát a bíróság első fokán azt mondták, hogy bizony-bizony haza kell hozni ezeket az egyébként holland állampolgárokat, addig később már a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ez szigorúan politikai döntés, és ilyenre nem lehet a holland államot kötelezni. Itt óriási vita volt, tehát ez nem egy nagyon nehéz kérdés Franciaországban is, Hollandiában is, Belgiumban is, hogy mi van azokkal, akikről már tudjuk, hogy csináltak valamit, és mégis hazafelé lehetne őket hozni. Ami a orosz vonalat illeti, itt ugye az MH17-es járat Ukrajna fölötti lelövése az, ami a mai napig veti a hullámokat. Ugye ez a vizsgáló bizottság, ami a gépkatasztrófájával foglalkozik, a mai napig hoz újabb és újabb adatokat a felszínre. Legutóbb egy olyan dolog szivárgott ki, hogy konkrétan olyan telefonfelvételek vannak, amelyek képesek lehetnek arra, hogy bizonyítsák a közvetlen orosz kapcsolatot a gépet kilövő csoport. Ugye ez a ukrajnai lázadó szeparatista csoport és az orosz állam között. Ezt egyelőre még nem láttuk, de azért ez most már sejthető, hogy valamilyen kapcsolat megvolt a konkrét fegyver leszállításán túl is. Ez az orosz beavatkozás viszont további dolgokat szült, tehát itt azért egy elég komoly párbeszéd is kialakult arról, hogy az orosz befolyás az országban látható, nem látható, és a politika mezén hogyan próbál megnyilvánulni. Úgyhogy erről itt talán több szó van, mint a kínai történetről. Ez érdekes, hogy a Benelux államokon belül ennyire eloszlik. Ugye a holland titkosszolgálat egyébként egy nagyon-nagyon sikeres akciót hajtott végre az egyik legkomolyabb orosz titkosszolgálati szervvel szemben, amikor kiderült, hogy gyakorlatilag a házi beléptető ipari kameráját is folyamatosan tudták figyelni az egyik ilyen kiszervezett orosz hacker csoportnak, tehát arcról ismerték az összes hackert, akik érintve voltak többek között nagyon komoly amerikai és más támadásokban. Tehát azért a hollandokat ilyen szempontból láthatóan nem kell félteni, az Internet Exchange-ponttól kezdve, tehát a VAS is megvan hozzá, meg az ész is, meg a szoftver is, hogy nagyon sikeres munkát végezzenek az online világban. Úgyhogy ilyen szempontból egy abszolút...
Most félek, hogy jön a kínai szál, amit mindig beszoktál hozni, és akkor az kicsit így ezt így ebbe beletrampol.
Nem, most hagyjuk, nincs.
Jó.
Tehát, hogy vannak bilaterális kapcsolatok, de azt hiszem ezen a héten ezt most megúszhatjuk. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, mert ennek azért van még átvonása itthona is. Nagyon komoly társadalmi vita alakult ki a nyugdíjalapokkal kapcsolatban, és nincs kizáró, hogy egy jövőre lesz az első év, amikor csökkennek a holland nyugdíjak. Holott a holland nyugdíjrendszer egy elképesztően bonyolult több alapos megoldás, tehát szakmai alapok vannak, állami alapok vannak, magánalapok vannak, és ezt mindenki használhatja, vagy kötelezően használja párhuzamosan, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Központi Banknak a policy-e miatt egyszerűen az alapok nem bírják a lépést, és egyébként nagyon szigorú állami szabályozás mellett. Úgyhogy most ez lesz egy vita még, ami decemberig fog tartani, ugye tudjuk, hogy itt azért globális szinten lassan trillió dollárok hiányoznak a nyugdíjalapokban a fenntarthatósághoz, és ez az, ami Hollandiát is bármilyen fejlett, bármilyen ügyes, most szépen lassan úton érte.
Oké, akkor továbbra is figyeljük a holland helyzetet, köszönjük szépen neked, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen nektek is, és hallgatóknak is, sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki a hollandiai utazásunknak a második részében, hát gyakorlatilag külpolitikai szempontból foglalta össze, hogy mit kell tudni erről az országról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel 7:30 után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
A négyzetméter rovat támogatója az Otthoncentrum Solutions Kft. OC Investment Solutions, az új lakóprojektek consulting and sales szolgáltatója.
Reklám.
Let's go!
Gyümölcs és zöldség minden nap.
Rendszeres testmozgás.
Jó kedv.
És persze az Aktivál multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Aktivál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Aktivál Extra filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Van olyan darab, amelyben nem léphetne fel a szerzője, a jogörökös csak fekete művészeknek engedi. A Magyar Állami Operaház Porgy és Bess előadása törte meg tavaly a tiltást, mely Gershwin egyetlen operáját 35 éve ellehetetlenítette. Most újra itt a Fehér Porgy, a világsajtó így emlegeti. Felemelő és egyetemes történet, valamint slágerek. A Summer Time vagy az a dal, amit most együtt hallgatunk. Porgy és Bess, az opera tiltott fehér előadása újra az Erkel Színházban. Opera.hu.
Jó vezetést kíván önnek a Budget Fleet Solutions.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzen.
A jövőre 27%-ra emelkedő lakásáfával kapcsolatban a pénzügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyvárosokban, főleg Budapesten túlárazottak az ingatlanok. Varga Mihály szerint az árnövekedés viszont lassan megáll. A kormánnyal kötött stadion támogatási szerződés felbontását javasolja Vác új vezetése. A felajánlott 5 milliárd forintot inkább másra költenék, az iskola város tereinek rendezésére, a Madách gimnáziumban új tornaterem létesítésére, a városi sportcsarnok felújítására, illetve az STK felújítására és kórházra. Elszállt a téli szalámi ára. Két héttel ezelőtt a Hungarikumnak számító téli szalámi kilója még átlagosan 7.343 forint volt. A múlt héten azonban már 7.922 forint. A brutális mértékű áremelkedés hátterében az afrikai sertéspest is árfelhajtó hatása áll. Szerdán kezdődik a Faludi Nemzetközi Filmszemle Budapesten. A magyar jezsuita rendtartomány tematikus mustráján játék, dokumentum, animációs és kísérleti filmek is szerepelnek. A filmszemléhez fotópályázat is kapcsolódik. Ma délelőtt kisüt a nap, a szél mérsékelt marad, délután 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
Budapesten útszűkületre kell készülni az első kerületben a Tárnok utcában a Szentháromság térnél burkolatjavítás miatt. A 16-os, a 16-a és a 116-os autóbusz Szentháromság tér megállóját áthelyezték. A 11. kerületben a Temesvár utcában a Talpas utcánál útszűkületre kell készülni vízvezetéképítés miatt. A 22. kerületben az Angeli úti vasúti átjárót lezárják vasárnap éjszaka 23 óra 15 perctől másnap 4 óra 30 percig karbantartás miatt. Kerülni a Barackos út, Bányalév utca M6-os felüljáró Nagytétényi út útvonalon lehet. Egyirányosították a Rómer-Flóris utcát a Zivatar utcától a Budai László utcáig. A Budai László utca és a Margit körút közötti szakasz továbbra is le van zárva, csak a BKK járatai hajthatnak be. A Szemlőhegy utca és a Zivatar utca között szakaszos útszűkületre kell számítani. Ugyancsak egyirányosították az Ankara utcát az Apostol utcától a Zivatar utca, illetve a Margit körút felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Frangepán utca után útszűkületen kell áthajtani vízvezetéképítés miatt. Kardos Zoltán, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
They say you must stay with two feet on the ground, try to escape your karma, quietly safe and sound. By a weekly lottery,
and wish for a higher life. But a dream you let go is a knife in your.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Lehet egy hétfői idézettel rukkolunk ide elő. Épp csak azért is, mert Lope de Vega spanyol költő születésnapos a mai napon, ugye hát 1562-ben ezen a napon született ő. Úgyhogy Mihálovics András őtőle választott, amikor így összeállította a mai adásmenetet, akkor így ült hát az íróasztalánál, kinézett
a borongós... Nem ezt választotta.
Igen. Kinézett a borongós tájra, és azt mondta, hogy hát ez jut eszembe. Játék az élet, rosszul megkevert kártyákkal, gondokkal. Bajjal teli szerencsejáték, hol a vak esély uralkodik.
Hú, Macinak nem volt jó napja, amikor ezt előkaparta, az biztos.
De egyáltalán nem.
A sötét középkorban.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
És a nyeremény naponta egy palack bor és egy páros VIP belépő a Decadencer november 30-án megrendezendő lemezbemutató koncertjére a Harsányi Pincészet jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. A Beatles Yesterday című dala a modernkori zenetörténet legtöbbször feldolgozott dala. Hány változata létezik? A több mint 500, vagy B, több mint 1000, vagy C, több mint 3000.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Közlekedési info. Szerintem a hallgatókból ki fogok szedni néhányat, hogyha azt mondom, hogy jól lehet közlekedni a városban, mert kevés közlekedési infót kaptunk. Na, ilyenkor szoktak a dugó információk beözölleni. Lehet küldeni őket 06302010909, de nyilván jobban örülnénk, hogyha azért írnátok ma kevesebbet, mert kiderül, hogy tényleg hétfő ellenére jól lehet közlekedni. Egy idegenvezető aláírással megerősíti a velencei tapasztalataimat, hogy igen, másfél euró a WC ára, kávézóban el lehet menni WC-re, mindenütt a városban, a fogyasztás esetén ingyenes, különben fizetni kell. Más városokban, főleg kisebbekben, Olaszországban valóban nincsenek nyilvános WC-k, ott a kávézókban is ingyenes, igen, ez olasz modell, hogy ülj be, így áll egy fél és max. Egy euróba kerülő kávét.
Igen.
Már amúgy minden drága.
Magyar pénztárcába, de
nem néznek ki, és barátságosak, és ha beülsz egy igazi jó kávét, tényleg fillérekért, annak olyan jó hangulata van, kimondottan szeretem. Nem vagyok egy nagy kávés, de Olaszországban azzá válok én is.
Hát meg az a balett, amit mellé csinálnak, még, ugye, hogy jönnek, mennek, hoznak egy kis apróságot, egy pár kis sütikkel, valami, igen. Pirinszki születésnapja is van ma, és Facebook oldalunkon megkérdeztem, hogy mi a kedvenc a kedves hallgatóknak, hát nagyon sok válasz született, köszönjük szépen, ott is lehet egyébként ihletet kapni, hogy mit olvassunk el, van, aki a Nefét írta, Egyenes labirintus, egy szenvedély margójára, Halak a hálóban, minden versét, és a meséit szeretem a legjobban, írta egy kedves hallgató, úgyhogy itt lehet még idézeteket is olvasni tőle.
Sem böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
A vonalban itt van velünk Barát Tibor, vezető, üzletkötő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Szervusz. Na, mivel készültél?
Na, először én két kisebb híre az első Európából, a Bayerrel kapcsolatosan, ahol a második legnagyobb tulajdonosa, ez a szingapúri állami alap, a Temasek, ennek a vezetője nyilatkozott, egy Uwe Krüger nevű úr, aki azt mondja, hogy ők mindenféle glifoszátos történet ellenére kitartanak a cég mellett. Szerint ez a nyilván a runtap, ugye ez a növényvédőszer kapcsán, illetve gyomirtószer kapcsán lévő perek, ezek még egy jó ideig el fognak tartani, de az operatív üzleti modellje a Bayernnek szerintem megfelelő, ugye erről meg vannak győződve, és hát annak ellenére, hogy most már 42.700 per van a Bayernrel szemben, hát ennek ellenére látják benne a fantáziát. Érdekes egyébként, hogy csak a papír ugye hogyan mozgott itt az elmúlt mondjuk bő 5 hónapban. Ugye auguszt 6. hónapban volt még 52 euró, innen fölment egész 72-ig, százalékosan ugye az nem is kevés, egy 40% november 7-ére, és most 68,53-nál, tehát egész jól a piaccal együtt tudott ugye magyarul ő is mozogni. Tényleg úgy árazó, annak ellenére, hogy nő a felperesek száma, ennek ellenére a papír árfolyama is emelkedik.
Na, akkor Bayerrel kapcsolatban mégis az jó hír.
Így van, tehát hogy kitartanak. Másik szintén, hát már a pereknél tartunk, ez már mondjuk a tengeren túl, hogy az Amazon pénteken pert indított annak a felülvizsgálatára, hogy jogszerűen járt el az amerikai védelmi minisztérium, akkor, amikor ugye a Microsoftnak ítélte a 10 milliárd dollár értékű felhő alapú szolgáltatások nyújtására vonatkozó pályázatot. A cég szerint ugyanis a pályázat elbírálása során több hiba is történt, ami hátrányba hozta őket. Ugye az köztudott, hogy Donald Trump korábban többször is bírálta az Amazont, és hát ugye sokan arra gondolnak, hogy esetleg ez is közrejátszhatott a védelmi minisztérium döntésébe. Hát természetesen ugye a minisztérium ezt ugye tagadja, hát minden esetre akkor most bírósági szakaszba kerül a dolog, és akkor hát majd eldöntik, hogy akkor ez mennyire volt, ugye az Amazon szerint nem volt ugye jogszerű.
Igen.
Ezt meglátjuk, hát ez nyilván majd ugye főleg a Microsoft, illetve az Amazon árára ugye tudna hatni, és hát azt gondolom, hogy a végére hagytam ugye a legnagyobb, hát mondhatjuk azt, hogy durranást, de szó szerint majdnem ugye az is volt, ugye amikor is a Tesla ugye bemutatta
annyi,
az új...
Tibor, figyelj, én mertem, az a jó tényleg, hogy évek óta beszélgetünk, és látom a preferenciáidat, meg hogy mit követsz, de hogyha kihagytad volna, külön kértem volna, hogy a Tesláról beszélj.
Ezt, na látod, hát ugye ezt gondolatolvasás így megvolt, tehát ugye nem tudom, ezt
igen, elmondtuk,
műsorokban erről mennyi volt.
Pont péntek délután elmondtuk, hogy ma reggel a tőzsdei összefoglalóban én kicsit eceteskedtem azon, hogy ugye az a 6% lefelé az egy plusz 40-et követett, és azóta ráadásul kijött egy megrendelés szám is erre az új járműre, úgyhogy innen mondd el, hogy mit gondolsz róla, mert kíváncsiak vagyunk.
Világos. No, tehát ugye az a legfontosabb, hogy ez a 200 ezer megrendelés azért egy hétvége alatt, ez ugye egy nagy szám, mert ugye miközben mondjuk az eddigi legnagyobb megrendelés mennyiség ugye a Model 3-ra az ugye 400 ezer volt, ugye ami 2017-ben jött ki, viszont hát ugye itt azért azt hozzá kell tenni, hogy itt 100 dollárt kellett letenni, amit egyébként ugye vissza is kaphatsz, tehát ez egy ilyen kötetlen ugye megrendelés tulajdonképpen, és hát 2022-től kezdenék el csak gyártani, viszont ami a legérdekesebb, ugye a paraméterek, illetőleg, hogy milyen áron ugye kínálja ezt az autót majd a Tesla. Hát ugye a paraméterekben mondjuk ezt én kevésbé látom, vagy látom be, hogy miért kell mondjuk feltétlenül egy ilyen típusú autónak ugye óriási gyorsulást bemutatni. Egyébként erre ugye magán a bemutatón is ugye volt egy vetítés, ahol bemutatták azt, hogy 60 máj mérföldre 2,9 szekundum alatt gyorsul, ez ugye majdnem 100 km/órás sebesség, amivel egyébként hát sportautókat ugye meg tud előzni, valamint, hogy a ugye 4 és 800 km a hatótávolsága, ezt mondjuk még ugye értjük, viszont ugye a Porsche 911-nél ebben hasonlították össze, ugye gyorsabb, valamint, hogy egy ilyen kötélhúzás is volt, amiben ugye a elterjedtebb amerikai pick-upot, ugye az F-150-est, ugye a Fordtól ezt is ugye legyőzte. Viszont az ár, és hát ugye itt az érdekesség, hogy hol lesz majd a Teslának ugye ezen nyeresége, az meglehetősen alacsonynak tűnik. Ugye az induló ár az 40 ezer dollártól van, igaz, hogy ez ugye adók előtt. Hát egy elektroautótól ez kimondottan ugye alacsonynak minősül. Tehát azt gondolom, hogy...
Igen, sőt a kategóriájában, tehát az egész tehát úgy áraszták be, meg úgy van úgy tálalva, hogy nagyon, nagyon tetszetős.
Miközben ugye legalábbis ugye a Musk elmondása szerint ugye maga a karosszéria is az ilyen kimondottan kemény, ugye rozsdamentes,
igen, rozsdamentes acélsztori,
ugye a páncélablakról, arról ugye hát azt tudjuk, hogy
jó, nem ment át, igen, rajta a golyó, de betört, tehát majd kiderül, hogy ez fiaskó volt-e, vagy igen.
Vagy csak sokan egyébként azt éppelik, hogy ez ugye az direkt egy ilyen kis gag volt benne, hogy minél többen beszéljenek róla, és minél szélesebb körben elterjedjen. Tehát, hogyha most simán lepattant volna, egyébként amiről mutatott egy videót a Musk, ugye itt a Twitteren, hogy a tesztelés során ugyanígy egy acélgolyót neki dobtak, és akkor lepattant az üvegről. Hát most aztán, hogy ez mitől függhet, hogy egyszer lepattan, egyszer ugye betöri. Hát én azt gondolom, hogy az tehát picit nekem inkább az autónak a külseje, meg ugye az egész árazás kapcsán ez a kicsit az álomvilág jut jobban eszembe, hogy ez mennyire tud rentábilis lenni. Tehát az nagyszerű, hogy elveszünk ugye a konkurenciától mondjuk piaci részt, viszont hát ezt azért úgy kell megtenni, hogy ezen közben, főleg egy ilyen kezdő vállalkozásnál, akinek ugye a nyereségesség az egy létfontosságú tétel, hogy ez azért nyereségesen tudja megtenni. Hát ezt így ebben a formában, ezekkel a paraméterekkel úgy nehezen tudom elképzelni, hogy a 40 ezer dolláros kezdő ártól ugye ez nyereséges tudjon lenni. De hát lehet, hogy azt már beáraszta Musk, hogy 2022-ig annyit javul a cégnek a hatékonysága, annyival olcsóbban tudnak mondjuk, nem tudom, akkumulátorokat előállítani, stb., hogy ez már az akkori hatékonyságra
igen,
van árazva.
Igen, simán elképzelhető. Jó, oké. Köszönjük szépen a híreket, jó kis csokor volt, amit összeszedtél, Tibor. Jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, nektek is sziasztok!
Barát Tiborral, vezető üzletkötővel beszélgettünk. Azt mondja, hogy a Bayer, az Amazon és a Tesla kapcsán.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
És akkor a hírek előtt gyorsan még mit írtak a hallgatók. Redus is hozzászólt a Vörös Mati téren van-e budi témához. Pénteken a sarkon levő amerikai étteremben saját fülemmel hallottam, hogy a Zarában vagy a H&M-be lehet menni brunyálni fogyasztás nélkül, írja szó szerint. Plusz tipp, nem volt jó látni, hogyan érkezik a forralt bor 10 literes műanyag kannákban.
Hogyan érkezzen?
Még, hát helyben főzve, kérlek szépen, hát hogyan, azt nem kell szállítani.
Az alapanyag érkezett 10 literes kannákban.
Nyilván, oké.
Mibe érkezzen? Ilyen matuzsálemekben? Hát,
nem derült ki belőle, ha egész forralt bort valahonnan hozták, ott csak simán, megmelegítették, érted?
Mert hogy amit a népszerű bútoráruházban lehet kapni forralt bort, az jobb akkor ezek szerint, vagy?
Ott nem.
De ott is lehet kapni ilyen palackozottat.
Nekem abszolút új. Ha már Hollandia és Holland előad, akkor a Kovács nevű hölgyet sem felejtsétek el.
Nem felejtjük.
A nevét azért mondtam így, mert ugye mérejtik Kovácsnak. Azért csak a Mikutyán kölyke, hogy mondani szokták, igen, írja a hallgató. Hát minek minősül ott? Ugye az történt, hogy semmi köze Magyarországhoz, az anyukája összejött egy magyar pasival, akit Kovácsnak hívtak, és nevére vette őt is, és született egy féltestvére, ugye, de utána szétmentek, de a nevét megtartotta, és meg akarta változtatni, mert nem voltak jó viszonyban, viszont amikor művésznevet kellett választani, akkor így, akkor tök jó hangzott, és így lett ő Kovács, amúgy neki pont semmi köze nincsen Magyarországhoz, az anyukája jött össze egy magyar fickóval, mikor ő kisgyerek volt, úgyhogy igazából ennyit a történet, de nagyon sikeres előadóról van szó, és érdekes zenével,
Mariska Veres,
ajánljuk.
Az igazi nagy magyar-holland, aki egyébként óriási volt, a Shocking Blue zenekarban, ugye...
Nem, annyi holland jó zenekart lehetne, elképesztő zenei világ van. Én megyek Hollandiába koncertre is februárban, de hát ez az nem ide tartozik. Majd egyszer talán mesélek róla. Jöjjenek a hírek, mert idő van.
Így van.